Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Virág Rudolf, az Országos Választási Iroda vezetője, a beszélgetést reggel rögzítettük, felvételről hallják. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó reggelt kívánok, én köszönöm a meghívást.
Két kérdésem van összesen, a fontosabbal kezdjük, mit kell csinálni a második fordulóban, a másik pedig az, hogy mi történt az első fordulóban, amikor feszülten vártuk az eredményeket, majd hosszasan figyelhettük az Országos Választási Bizottság igen tanulságos jogi vitáját, de erről majd később szeretném kérdezni. 57 választókerületben lesz második forduló. Honnan lehet tudni, hogy kinek hova kell mennie? Honnan kell tudni?
A helyi választási iroda vezetők intézkedtek annak érdekében, hogy akik a második fordulóban részt vehetnek, azok megkapják erről az értesítést. Ez nem egy személyre szóló, címre szóló értesítés, de a postaládában bedobott szórólap, amely arról szól, hogy a második fordulóban részt vesz, és ugyanazon a szavazókörön tud szavazni, mint ahol az első fordulóban. Ez az általános képlet, tehát a 2,5 millió választó majdnem 100%-ának szól, ők ugyanoda mehetnek abba a szavazókörbe, ahol az első fordulóban részt vettek.
Amennyiben az első fordulóban nem zárult le a szavazás, és nem lát egy képviselőt, aki megnyerte
így
ott
van,
a választást.
Abban az 57 választókerületben, amiről szó volt.
57. Ez egy ugyanolyan papír, mint a korábban kapott papír, vagy formátumában mást kell keresniük. Részleteken múlik a dolog mindig, tehát mit keressenek a postaládába, ahol 50 millió más papír is szokott lenni?
Így van. Ez egy A4-esnek a felét kitevő tisztelt választópolgár kezdetű szórólap.
Hivatalosnak látszik.
Így van. A választási iroda az alsó részén feltüntetett szöveg, és tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásán adott esetben a Budapest 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületében második fordulóra kerül sor. A második forduló időpontja 2010. április 25. vasárnap, és szavazni 6-tól 19-ig az első forduló szerinti szavazókörben. Ez nagyon fontos, mert Budapesten, meg máshogy is az országban nagyon sok olyan választókerület van, amelyik mondjuk egy városi székhelyen bír, de több település tartozik hozzá. Budapesten is több olyan választókerület van, amelyiknek a székhelye az egyik kerületben van, de a másik kerület valamely része is oda tartozik, tehát onnan is mehetnek szavazni. Ez nagyon fontos, mert úgy tűnt nekem egy-két információból az elmúlt napokban, hogy ezt nem pontosan érték. Tehát ahol az első fordulóban részt vettek, és szavazni lehet, akkor oda kell visszamenni a második fordulóban is. A néhány igazolásos az ehhez képest kivétel.
Ez egy másik. Ugyanezt a nyomtatványt, ugyanezt a papírt találják meg a www.választás.hu-n is, tehát onnan is lehet információt szerezni.
Így van, na most ez a szokványos, tehát minden választás második forduló alkalmával kiment szórólapnak ez az első fele. A második felén gyakorlatilag van egy közlemény, ami részletesen felsorolja azokat a választókerületeket, mind az 57-et, ahol az országban második fordulóra sor kerül. És emögött van egy másik tábla is, amelyik az igazolással, szavazással kapcsolatosan erősen megterhelt szavazóköröket sorolja föl. Mi jelezzük ebben a közleményben természetesen, hogy milyen telefonszámokon, milyen honlapokon lehet érdeklődni a részletek iránt. Most ha valaki interneten megkeresi a mi honlapunkat, akkor a lakcímének a begépelése után is egy meghatározott menüpontban megtudja azt, hogy melyik szavazókörbe kell mennie. De még egyszer mondom, az általános szabály az ott lakóknak az, hogy ugyanoda mennek vissza, mint ahol voltak az első forduló.
Nézzük akkor a bonyolultabb részét a dolognak. 9 budapesti és 1 miskolci szavazókört tüntettek fel, ha jól látom olyat, ahol várakozásra lehet vagy kell számítani. Lehet vagy kell?
Hát én azt mondom, hogy inkább a lehet. És Budapesten tulajdonképpen 12 olyan van, ahol 400-nál több, és 3 olyan, ahol 1000-nél több igazolással szavazó várható. Ez annyiban most könnyít a helyzeten, hogy egyrészt egy szavazólapot kell használni, mert hát derültistás választás már nincs. Másrészt pedig azok a szavazókörök egy része, amelyek nagyon erősen 19 után zártak, ugye abban a 23-ban például a 11. kerületből is. Ugye 2 óra környéken volt az zárás, azok kiestek már, mert eredményes lett a választás. De ezek az ominózus szavazókörök, 10-12 van Budapesten, amelyik 400 fölött van, és Miskolci az, amelyik 400 fölötti. Ezeknél a sorállás az valószínűleg nem lesz elkerülhető, ezért több dolgot tettünk erre, mert később beszélnék, de mindesetre...
Beszéljünk róla most.
Mindesetre azt kértük ebben a közleményben is például, és a médiában mindenhol le tudtuk mondani, hogy azok a választópolgárok, akik igazolással fognak szavazni, ha van rá módjuk, meg idejük és kedvük, akkor bemehetnek a jegyzőzés, előzetesen névjegyzékre vetethetik magukat, ami azzal a hatalmas előnnyel járna, hogy ugyanúgy szavaznának, mint aki ott lakik. Tehát csak annyi adminisztrációs teherrel. Ez azért fontos, mert az adminisztrációs keresztmetszet volt az igazi szűk keresztmetszet az első fordulóban az igazolásra szavazók esetében. Nem túl sokan tették ezt meg, azt
ez kell mondjam. Ez a következő kérdésem, hogy mennyi az adat arról, hogy hányan tartották ezt annyira fontosnak?
Igen, hát ugye 18 ezer igazolásra szavazó lesz, ebből 9 ezer egyébként ebben a néhány, tehát 10-12 szavazókörben várható. És hát még mindig 15 ezer körüli azoknak a igazolásra szavazóknak a száma, akik nem vetették előre névjegyzébe magukat. Uh-huh. De hát ezt mondjuk magától értető, de azért, mert ha valaki mondjuk Zalaszengrótól lakik, és a 13-ban akar szavazni igazolásokhoz, az nem fog
bejönni,
emiatt nem fog feljönni, azon alapon éppen itt van. Vagy esetleg előtte napokban. A másik, amit inkább több eredményeket sértető intézkedésnek tartunk, az az, hogy módosult az önkormányzati miniszter rendelete. Itt eléggé erős kontroll alatt vagyunk a kétharmados törvény által. Itt én médiában látom, illetve hallom, hogy nagyon sokan javasolnak olyan szervezési megoldásokat az ügyben, amit a kétharmados törvény folytán nem lehet megtenni. Csak azzal a kockázattal, hogy magát az eredményt, illetve a szavazás megismétlését veszélyezteti az, aki megteszi. Én azt hiszem, hogy ez nem feladata a választás szervezetnek. Viszont ez a miniszteri rendelet módosítása, ez nagymértékben leegyszerűsíti az adminisztrációt, ami az ott felvétellel kapcsolódik. Ez gyakorlatilag egy X-é változtatja azt a hosszú adatsorfelvételt, ami az első fordulóban név, lakcím, személyi szám fölírást jelentett, és azt gondolom, hogy ez önmagában egy erős gyorsító tényező.
Mert hogy előre nyomtatva lesz.
Így van.
Például ezt javasolta egy hallgatónk, aki az első fordulóban még este 9-kor is sorban állt, 4 órakor kezdte, és azt mondta, hogy ezt ki kéne nyomtatni, és utána csak ki kéne pipálni, hogy szavazunk meg.
Ez fog történni. Ez volt az egyetlen, azt kell mondjam, hogy a törvény kereté között az egyetlen használható adminisztrációs könnyítés volt. Abban bízunk, hogy ez azt jelenti, hogy nem 2-3 perc lesz körülbelül egy szavazónál ez a fölvétel, hanem mondjuk egy fél perc. Meg kell nézni természetesen akkor, hogy a segédlistán rajta van-e, vagyis hogy ő ott igazolásra szavazhat. Ennek az informatikai megtámasztottsága nagyon jól működött az első fordulóban is. Meg kell nézni azt, hogy az adatai azok, amik folytán bejelentkezik, és ez rendben van, akkor egy X-el a dolog erre intézve. Én azt hiszem, hogy ez lényegesen meggyorsítja majd szavazónként a menetet. Azt is javasoltuk egy intézkedésben, amit kiadtunk már a múlt hét végén a helyi választási irodáknak, hogy alakítsák ki a két sort, ahol a ott lakók, illetve az igazolásra szavazók szavaznak. Nyilván az utóbbival foglalkozzon a jegyzőkönyvvezető, aki a legképzett adminisztrátorok közül kell, hogy kikerüljön. Ez a gyorsított adminisztráció, ez viszonylag gyorsan megy. Tehát azt gondolom, hogy akkor is, hogyha nem lesz lényegesen több a bejelentkezők száma, akik előzetesen jelentkeznek, és hát ez ma 16 órakor zár a névjegyzék, tehát ez nem lesz nyilván lényegesen magasabb, akkor is elég sok időt meg tudunk takarítani egy igazolásra.
Egy harmadik javaslatunk is jött, az pedig az volt, hogy egyszerűen hívják be a választási bizottságok póttagjait, és ha úgy adódik, akkor nyissanak egy új asztalt. Ez működhet?
Új asztalt nyithatnak, de a meglévő szavazatszámláló bizottsági tagokból. Azon én figyelem a műsorokat, és többek között az Arénában is, és máshogy is elhangzottak ilyen javaslatok. Azt gondolom, hogy a törvény sok esetben szó szerint bekorlátozza a mozgásteret, és természetesen kívülről két okból könnyű javaslatot tenni ilyen vonatkozásban. Egyrészt nem feltétlenül kell, hogy előttük legyen a törvényszöveg, másrészt pedig, aki a javaslatot teszi, az nem viszi be a rendszerbe azt a kockázatot, hogy emiatt esetleg érvényteleníteni akarják majd az eredményt, vagy megismételtetni a szavazást. Én azt gondolom, az egész történet egyébként erről szólt az előző hétvégén, hogy nem szabad a választási rendszernek azt a kockázatot növelni, ami a választópolgár akaratának a megtestesülése az urnában, és aminek a jogerős közjogi akarattá válása támadhatóvá válna annak folytán, hogy a választási szervek bizonyos szervezési intézkedéseket tesznek, ami aznap esetleg könnyítene egy-két órát a munkájukon, és ez mindenki számára természetesen egy népszerű intézkedés lenne, de másnap, vagy harmadnap kinyitana olyan jogorvoslati lehetőséget, amelyek akkor nincs elnyitva, ha a választási szervezet.
Erről szeretném már részletesen kérdezni, hogy ez mit kockáztattak,
ezt amikor... Ezt én egy alapkritériumnak tartom, azért bocsátottam előre.
Mit kell magunkkal vinni? Ugyanazt, mint az első fordulóban?
Igen, természetesen. Tehát ez a szórólap, amiről beszéltünk, ez tartalmazza, és ugyanúgy, ahogy egyébként az első fordulóban a névre szóló értesítés is tartalmazta, hogy a személyazosító igazolvány vagy útlevelet, vagy 2001. január 1 követően kiadott vezetői engedélyt. Itt arra szeretném felni a figyelmet, mert abból volt már probléma, hogy nem nézik meg, hogy lejárt-e vagy sem ez az igazolás, amivel oda mennek. Ez még a londoni szavazáson előfordult, hogy valaki megjelent, és aztán kiderült, hogy brit jogosítványra kívánta magát igazolni, amit nem fogadott el ott a szavazatlan bizottság, megfordult, elment Manchesterbe, és visszahozta az útlevelét, és leszavazott.
Ez egy derék dolog. Nálunk is egyszerűen ez a köztársasági elnöknek volt lejárt személyigazolványa? Vagy valami is, vagy nem vitte magával? Hazaküldték?
Igen, van más. Az az igazság, hogy több esetben előfordult, főleg kisebb szavazókörökben személyesen ismerik egymás generációkra visszamenően, úgy tetszik.
Tudják, hogy az, aki,
hogy nem.
De ennek ellenére nem lehet elfogadni.
De nem, persze, természetesen személyes ismeret alapján nem engedhetik be. Ez egy kemény követelmény, de azt gondolom, hogy teljesen logikus és érthető. A londoni követségi szavazást azért említeném külön, mert azok a fényképek, amik megjelentek például az első fordulóban, azok azért azt is bizonyítják, hogy nagyon jó helyi szervezési lehetőség is lehetséges, körbeállták gyakorlatilag a londoni követség épületét a szavazók. És gond nélkül, meglehetősen nagyon adminisztrációs teherrel és meglehetősen bonyolult szavazási móddal, hát a külképviseleti szavazási mód az két borítékos, is megoldották azt.
Szóval egy kiegyensúlyozottság kedvére, akkor a Tokióit kell mondanom, ahol ugyanezt a problémát nem sikerült tökéletesen megoldani.
Na most pontosan ez a helyzet, de azt akartam, pont ez nagyobb példa volt egyébként, mert ott teljesen érthetetlen fatális merényúlás történt, aminek a személyi okát sem tudtuk egyszerűen. Tudjuk, hogy kihibázott, természetesen nem is ragadta az érintett. Ez 47 érvénytelen szavazatot eredményezett a több ezerből, és ez is szétszórva az ország területén. Ugyan, de természetesen ez komoly hiba volt. Más borítékot illatott
alá, mint amit volna. Reméljük többet nem fordul elő. Kiket láttunk most a szavazólapon? Nem név szerint kérdezem, hanem ugye mit látunk? A versenyben lévő képviselőket.
Csak igen, a egyéni képviselőket.
Egyéni képviselőket, de emberek nevét fogjuk látni, és a szavazás módja ugyanaz.
Ugyanaz, ahogy az ismert rajzfilmben ezt végigkövettük, azt gondolom, ez teljesen egyetem is világos, és hát ez nyilván meggyorsítja az ügyet, mert a területi listán nem kell gondolkodni, és nem kell kitölteni.
Egyetlen mozdulat, egyetlen másodperc, karikába, nekünk tetsző jelölt mellé, egymást metsző két vonal, aminek a magyar neve X.
Igen.
Ugye így kell csinálni. Jó. Meddig tart a kampánycsend a második forduló után? 19:00-kor biztos, hogy vége?
Hát ugye ebben jeles viták folynak, azt gondolom ez ismert. Nem kívánok belebocsátkozni más jogalkalmazóknak a állásmondjának a véleményezésébe. Ugye a törvény azt mondja, hogy a szavazás végéig. Na most ez a vita folyik egyébként, azt gondolom mindenki ismeri, hogy az adatvédelmi ombudsman is közé tette az álláspontját, megküldte ezt írásban az OVB elnökének, megküldte nekem személyesen is. Ezek kapcsolatban az OVB ismereteim szerint ki is alakította az álláspontját. Ha jól tudom, akkor ma reggel az egyik médiában az elnök ezt már körülbelül ismertette is. Én ezt, ha lehet, akkor most nem semmilyen tekintetben nem minősíteném. Egy dolgot szeretnék jelezni, hogy ez vasárnap is és azóta is folyamatosan probléma a tekintetben, hogy nyilvánvalóan két alapjog ütközik. Az egyik az, ahogy tetszik, akkor a közérdekű adatokhoz való hozzáférés joga.
Amire a választás eredménye?
Így van, ami támogat egyébként az a tájékoztatási kötelezettség is, ami mondjuk bennünket is terhel, ahogy tetszik, ami a feladatunk. A másik pedig az, hogy biztosítani kell a befolyásmentes szavazás. Befolyásmentes választás lehetőségét az állampolgárnak, és ez is egy alkotmány.
És azt kell eldönteni, melyik a fontosabb.
Így van, na most hát elvileg kifeszítve a dolgot, akkor azt kell mondjuk, hogy a legutolsó szavazó polgár leszavazásáig ez áll.
Na most mert itt, hogy addig tart a szavazás.
Így van, pontosan.
És ez nem vitatható, mert ez ténykérdés.
Hát ez egy elvileg kristálytiszta álláspont, na most a valósággal az a probléma, hogy ennél azért bonyolult az okod lenni, hogy nem mondjam, hogy Kierkegaardot szívesen idézném, ugye, hogy az életet előre nézve éljük, de megérteni csak visszafelé nézve lehet. Ez egy könnyű szakértő dolga. De itt azért az a helyzet, hogy egy bizonyos idő után kétségtelenül mérlegelni kell a két alapvető jognak az egymáshoz való viszonyát. Tehát azt azért, és azt gondolom, hogy vasárnap este ez történt meg a második körben, azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha egyik oldalon egy néhány százas várakozó csoport van még különböző szavazókörökben eloszolva, és arra vár, hogy befolyásmentesen szavazhasson, míg a másik oldalon egy 10 milliós ország várja a választások eredményét. Tehát itt akarjuk, nem akarjuk, elviekben ezek az alapjogok ütköztek, és el kell dönteni azoknak, akik mérlegelés helyzetben vannak, hogy melyiket választják, és nyilvánvalóan egyik vagy a másik választásának a mérlegelésekor az is súlydöntő szempont, hogy milyen mértékben nyitta nyújtanak ki, vagy nem nyújtanak ki bizonyos jogorvoslati lehetőségeket a választás eredménye szemben. Ez volt az alapvető kérdés. Akkor, amikor néhány százan vagy néhány tizen állnak már csak sorba, akkor nyilvánvalóan mondjuk az Alkotmánybíróság mérlegelésibb tapasztalatait áttekintve is az vetődik föl, hogy itt már a régi római jogi bölcsességünk, vagy a summum jus summa injuria, vagyis a teljes jog az már jogtalanságba menne át, mert ha az egyik jogot tökéletesen egy emberig érvényesítem, akkor ott már olyan mértékben sérülhetnek más emberek jogai, akik 10 millió nagyságrendet is elérhetnek, amit már azért nem biztos, hogy a teljesen elvi tisztaságú kivitelig lehet vinni. Ez a mérlegelés zajlott le tulajdonképpen meglehetősen bonyolult vitán, és gondolom kívülről nem követhető vitán vasárnap
este. Nagyon szórakoztató volt, de ennél pozitívabbat azért nehéz lenne mondani rá azoknak, akik nem választási jogászok. Az föltűnt, hogy egyről a kettőre igen lassan lépett a testület. Tehát nem az operativitásáról mutatkozott meg, hanem inkább a jogi érvelés színessége volt az, ami...
Igen, ez kétségtelen. Ez egy döntéshozó testület, amelyik általában is nagyon részletesen mérlegeli a döntéseit, és hát ott azért még egyszer mondom, akkor abban a döntési helyzetben mindenkit, a testületet is, meg az én saját feladatomat tekintve engem is az a dilemma, amit az előbb említettem a két jogütközésénél nyomott, és azt azért szeretném mondani, és ezt akár a második forduló vonatkozásában is, és ha igazából az egész közigazgatási munkával kapcsolatban is mondhatnám, hogy két alapvető dolgot tartunk szentnek és érthetetlenek, ha szabad ezt a kifejezést használni. Az egyik az, hogy aki szavazni akar, szavazhasson. Én azt gondolom, hogy a demokráciának a legalapvetőbb értéke az, hogy a politikai akaratát mindenki szabadon kifejezhesse. Én azt gondolom, hogy másik oldalra persze az, hogy a közterhet is viseljük melléje, de ez csak egy megjegyzés volt. Ha beteszi valaki a szavazó cédulát az urnába, akkor onnantól kezdve az egész választási rendszernek az a legfontosabb feladata, hogy átvigye ezt az akaratot egy intézményesülő, jogerős, közjogi akarattá. Ez azt jelenti, hogy a képviselői választás az jogerős, megtámadhatatlan legyen. Na most, amikor ezzel szemben fölmerülnek bizonyos körülmények, például az, hogy a kampánycsend meghosszabbodik, például az, hogy ennek következtében amennyiben rosszul foglalunk állást, akkor kinyillanak olyan támadási lehetőségek, amelyek az adott választókörzetben, vagy ott adott megyében a területi lista megismétlését, vagy az eredmény megsemmisítését vonhatják maguk után. Nem tudjuk, hogy vonják-e. A jog sajnos ilyen. De nyilvánvalóan van a valószínűsége. Tehát, hogy kinyitunk itt olyan lehetőségeket, amelyek eredményesebb jogorvoslatot tudnak biztosítani a létező eredménye szemben, amit a választópolgár akart, akkor azt gondolom, hogy hibát követünk el, és ehhez képest bármilyen más konfliktus bevállalása kisebb hiba. Tehát nagyon valószínű, hogy ebben a helyzetben nem lehet jó döntést hozni, pontosabban szóval lehet jó döntést hozni, ha vállaljuk azt a konfliktust, ami a döntés rosszabbik oldala az adatok.
Tehát ha jól értem, akkor azt kellett megvizsgálniuk viszonylag rövid idő alatt, hogy melyik döntésük nyit meg kevesebb eredményesnek tűnő jogorvoslati kaput azok előtt, akik lehet, hogy arra hivatkozva meg akarják támadni a választás első fordulója.
Azt tudom mondani, hogy az én mérlegelésem pontosan ez volt. Én úgy érzékeltem, hogy a bizottság mérlegelés ez volt. Ez a vitán nyilvánvalóan nem jött át, vagy legalábbis kevésbé jött át.
Hát ő mondott ott egy mondatot, tehát ezt elég világosan elmondta, hogy nagyjából ez a dilemma tárgya.
Így van, pontosan, és hát bennünket mindenképpen az Országos Választási Irodánál az vezetett, hogy vigyük át az eredményt a jogerőig. Azt gondolom, hogy nem szabad kockáztatunk, kötelességünk nem kockáztatni a lehető legnagyobb mértékben ezt az eredményt, és minden más mozdulat, ami a kockázatot növeli, az hiba. Ez természetesen járhat olyan konfliktusokkal, mert a két alapjog ütközéséről van szó, amit nehéz aztán menedzselni, mert hiszen ez azért nem egy egyszerű lefolyás volt az első forduló, az kétségtelen, de ha választani kell, akkor azt gondolom, hogy azt kell választanunk, amit választottunk, vagyis hogy az eredmény biztonságát kell mindenek előtt szem előtt tartani.
Menjünk akkor lépésről lépésre. Ha 19:00-kor megnyomja azt a gombot, ami az adatok összesítését, nyilvános összesítését, az előzetes nem hivatalos eredmény közzétételét elindítja, akkor mit kockáztatott volna a választás megtámadását?
Igen, azt kockáztattam volna, hogy megtámadják magát az eredményt a még szavazó 5 területi listán és a még szavazó 23 OEVK-ban. vagy bármelyikében, és nem tudhatjuk természetesen, mert hát sajnos a jogútjai előreláthatatlanok, hogy melyik választási bizottság, vagy melyik bíróság fog úgy dönteni, hogy igen, meg kell ismételni, mert olyan hiba történt az eljárás során, vagy meg kell semmisíteni az eredményt.
Ilyenkor, most... bocsánat, csak hogy értsem, ilyenkor a választás első fordulója eredményének megtámadása az a kampánycsend sértésre alapozva történhetett volna?
Hát, részben történhet magának az eredménynek a megállapítási módjára vonatkozóan. Vannak egynapos támadási határidőkbe tartozó ügyek, és például a kampánycsend sértésre vonatkozóan is történhet, így van. Azok meg háromnapos jogorvoslati határidőkkel zajlanak. Tehát ez nagyon szűk határidő, kiderül nagyon hamar, hogy megtámadták ezzel, vagy nem támadták meg. Voltak egyébként az OLVK-kkal kapcsolatban, és területlistát nem támadtak meg. Az egyéni választókerületekben volt 5 jogorvoslati próbálkozás, ez mind az 5 lezárult, tehát mind az egyéniben, mind a területlistán jogerősek az eredmények. Én ezt egy nagyon nagy eredményt tartom a körülmények között különösen, mert hát fönnállhatott annak a veszélye, hogy lépünk olyat, ami miatt kinyitunk esetleg olyan jogorvoslati lehetőségeket, amelyek mentén nem biztos, hogy ez lett volna az eredmény. Én annak nagyon örülök, hogy ez a ha kategóriába tartozik ma már, mert amerre mentünk, ott a végén a jogerős eredmények vártak bennünket. Uh-huh. Én ezt nagyon fontosnak tartom.
Jó. Nem ez történt, hála Istennek, de játszunk el a gondolattal. Mi van, ha megtámadták volna, mi lett volna, hogyha megtámadták volna az eredményt arra az esetre hivatkozva, amelyet a televíziókon keresztül mi láttunk, magyarán, hogy egy csomó ember nem tudta befejezni a szavazását 19 órára.
Ez megtörtént.
Ez megtörtént?
Ez megtörtént, ez megtörtént, tehát volt egy olyan fellebezés, amely a 19 óra után leadott szavazatok érvénytelenségének megalapítását célozta. Ez gyakorlatilag az OVB-nek a meghosszabbító döntésére, tehát ez 16 óra tájban született ez a döntés. Nem döntés volt, hanem állásfoglalás, tehát valójában a szavazásnál a bizottság maguk döntöttek, hogy ezt alkalmazzák, vagy nem, mert ez nem egy kötelező szabály. De alkalmazta valamennyi. És hát nyilvánvalóan a lebonyolítóknak is, akiknek én mindenhol megköszönöm, amikor meg tudom tenni ezt most is, hogy éjszakáig kitartottak, és utána még nekiálltak adminisztrálni az ügyet, ami aztán 24-25-26 órás menetben ez nem egy egyszerű munka volt. Tehát az, hogy ők alkalmazták ezt, ezzel biztosították, hogy mindenki szavazhatott, és volt egy olyan kifogás, amely azt célozta, hogy a 19 óra után leadott szavazatok érvénytelenek. A legfelsőbb bíróság visszaigazolta az OVB álláspontját, miszerint ezek szabályos és érvényes szavazatok voltak.
Azért
tehát elutasította ezt a...
Tudom, hogy nem lehet nagyon leegyszerűsíteni a jogalkalmazást, de azért voltak szabályosak és érvényesek, mert a kampánycsendet meghosszabbították arra az időszakra, vagy hát majdnem addig az időszakig, amíg az utolsó szavazókörben a szavazás le nem zárult.
Arra vonatkozott a döntés, hogy 19-re akkor be kellett volna zárni a kifogás szerint, be kellett volna zárni a szavazóköröket, és a 19 óra után leadott szavazatok ennek folytán érvénytelenek, tehát meg kell semmisíteni.
Tehát mi csak nem is nem a kampánycsend hosszabbítással érveltek
így
a kifogást.
Így van,
teljesen más.
A 19 óra zárással. Na most az OVB-nek az állásfoglalása gyakorlatilag nem tett más, mint az úgynevezett előtér szabályt értelmezte. És azt mondta, hogy az előtér az a 19 órakor lezáró sor vége. Uh-huh. Gyakorlatilag ezt mondja.
És az a sor vége bárhol lehet, tehát bárhol lehet a sor vége, ez szerint az értelmezés szerint.
Hát az volt is.
Akár ravart indítve is.
A szavazókör bejáratától egyik-másik szavazókörben, de ezzel biztosította azt az alkotmányos jogot valamennyi választópolgár számára, hogy aki akart, az le tudott szavazni.
Uh-huh. Viszont a befolyásmentes szavazás elméletét azt nem tudta biztosítani, hiszen manapság akár egy megafonnal is át lehet kampányolni a kampánycsend meghosszabbítása ellenére. Hát de ez akkor már... ez kisebb súllyal esett alatba, mint az, hogy sikerült a szavazás lefolyását biztosítani.
Igen, azt gondolom, hogy igen, és hát az, hogy az eredmények jogerősek mindegyik helyen, ez egy világos bizonyíték ellenézve. Na most az, ami most felvetődött, hogy egyébként ez jó megoldása a technika fejlődtségek következtében, nyilvánvalóan nem, és nyilvánvalóan ez már az a kategória, amikor elő kell venni a választási eljárási törvényt. Nem csak azért, mert esetleg ugye fölmerült az, hogy a parlament létszáma lényegesen változna, hát akkor nyilvánvalóan újra kell venni az egészet, ez egy dolog. De a mostani zsákban lévő kérdések közé is be kell tenni azt, hogy mi legyen a kampánycsenddel egyáltalán. Tudjuk jól, hogy ez nem minden országban van így, hát Európában sem, tehát a kampánycsend létrejön magában. Az egy kérdéses dolog, a másik pedig az, hogy jó néhány olyan kérdés van még a választási eljárási törvényhez kapcsolódóan alkotmánybírósági döntések így bezárólag, amelyek miatt ezt nyilván igazolásra szavazás kérdését is elő kell venni. Ez magát értetődő. Tehát ez már én ebben körbe sorol.
Innen folytatjuk a hírek után. Virág Rudolf, az Országos Választási Iroda vezetője, az Aréna vendégem.